Amíg a gyermekek kimennek, addig csak még két információt mondok, hogy a Dunántúlon körülbelül 1700 tag van a baptista gyülekezetekben, és olyan 600 fiatal gyermek, úgyhogy ebbe tartozunk mi is, és jó együtt lenni a Dunántúlon, mert azt látjuk így a vezetésben is, és bárhol járunk, hogy van egy nagyon jó egység, és tényleg mindenki egy szívvel, egyet akarva küzd. És csak egy gondolat, hogy amikor ott voltunk Kaposváron, megkerestem azt az igét, ami még a 4 évvel ezelőtt elindított engem ebbe a szolgálatba. És olyan jó volt, több minden volt, de nem akarok most erről hosszan beszélni, mert akkor hosszú lenne, de volt benne az, hogy zúgódás nélkül tegyetek mindent, és hogy így éljetek, és olyan jó volt megtapasztalni ebben a 4 évben, hogy tényleg így volt, és akkor áldás van ebben. Hogy látszik azt, hogy az Úr vezet bennünket, és hogyha engedelmesek vagyunk neki, akkor áldás lesz a mi életünkben. És hát ezért is tartunk hálaadó napot, ugye évről évre, mert szeretnénk mindarra megemlékezni, amit az Úr tett az életünkbe. Ugye miért is tartunk hálaadó napot? November 22-én volt például az Amerikai Egyesült Államokban hálaadó nap, és sokszor talán arra gondolunk, hogy hát azért tartunk hálaadó napot, mert hogy hát Amerikában van egy ilyen ünnep. És lehet, hogy van benne valami közös, hiszen amikor itt Magyarországon elindult a baptista misszió, akkor az itteni vezetők voltak Amerikában, és láthatták ezt, de azt gondolom, hogy furcsa lenne, hogyha ezért tartanánk hálaadó napot itt Magyarországon, bár az egy jó dolog, amit az ottani testvérek tesznek. Aztán nemrég olvastam, hogy volt a 20-as években egy testvérnő egy gyülekezetben, aki felvetette annak az ötletét ott a gyülekezetbe, hogy hát olyan jó volt a termés, és annyi minden volt, ami történt ebben az évben, hogy adjunk hálát. És valakik azt mondják, hogy hát ezért tartunk hálaadó napot, mert itt elindult valami a közösségekbe, és hát tényleg jó ez. Na de ha ezért tartanánk hálát, azt gondolom, hogy igazából hát nem lenne az jó, nem, hogyha csak ez lenne az oka, hogy egyszer a 20-as években valaki azt mondta, hogy adjunk hálát. Aztán ha mélyebbre megyünk, akkor talán meg tudunk fogalmazni két olyan dolgot, ami viszont valódi ok és indok lehet, vagy valódi kiváltóka lehet annak, hogy hálát adunk. Hát, hogyha Isten igéjét megfogjuk, belelapozunk és beleolvasunk, akárhol kezdjük, bárhol neki kezdhetünk, hát olyan 10 oldalnál többet nem hiszem, hogy kell olvasni azért, hogy beleütközzünk abba, hogy hálásak lehetünk a mi Istenünknek, és hogy fontos hálát adni. Hát Isten igéje tanít bennünket. És ez azért is fontos, mert valamikor talán a mi érzelmeink, a mi gondolataink nem olyanok, hogy éppen hálát tudunk adni, mert éppen egy nagy mélységbe járunk. De helyes dolog az, hogyha ilyenkor Isten igéhez nyúlunk, és azt mondjuk, hogy bár most lehet, hogy magamtól ezt nem tenném, de látom, hogy az ige bátorít engem. Ez lehet egy alap, és az életünk minden területére mondom, hogy fontos, hogy igei alapja legyen. Hiszen az érzelmeink, ami gondolataink időnként el tudnak kanyarodni. És akkor mondhatjuk, hogy legyintett egy gondolat, akkor lehet, hogy nem is volt igaz, amit én később korábban eldöntettem. És akkor azt mondom, hogy nem, hát én Isten igére alapoztam az életemet. Ez egy igazi oka lehet annak, hogy igen, hálát adunk. De van azért egy másik oka is, és azt gondolom, hogy legtöbbször azért ez ott van a szívünkben, hogy szívből jön ez a háladás. És most, ahogy akik kiálltak és elmondták, azt gondolom, hogy láthattuk, nem? Láttátok rajtuk, hogy tényleg van belső szívben levő hála. És ez a kérdésem most mindannyiunkhoz, hogy ott van-e a szívünkben ez a háladás? Ott van-e? És hogyha elsőre esetleg keveset is találunk, akkor érdemes az Úr előtt elgondolkozni, mert szerintem ez egy olyan dolog, hogyha nekiállunk az Úr előtt kicsit elcsendesedni, akkor olyan sok minden jön össze, hogy fel se tudjuk sorolni. Tehát a hálaadó napnak az igazi oka az az, hogy a szívünkben hálásak vagyunk, és az, hogy mindez az igei alapon nyugszik, azon, hogy egyszer Istent megtaláltuk a mi szívünkbe, és hozzákötöttük az életünket. Hát az elmúlt évért a gyülekezetünk az nagyon hálás lehet, azt gondolom. Sok-sok dolog történt a közösségünkbe, itt elő is jöttek a bizonyságtételekbe. Az is biztos, hogy nem tudjuk nem megemlíteni mondjuk ezt az épületet is ebben a hálaadásban, hiszen talán emlékeztek rá, hogy még az év elején azért nagy bizonytalanság, kérdések voltak bennünk, és most itt lehetünk. Ez egy nagyon nagy dolog. Valaki emlékszik arra, hogy 2011. október 16-án miről szólt az ige hirdetés? Ezt csak viccnek szántam, bár még előfordul, hogy valaki esetleg emlékszik, de nem hálaadó nap volt. Ez még nehezíti, hogy a hálaadó nap majd arról is lesz szó, arra talán jobban emlékszünk, hanem ez egy olyan istentisztelet volt, amikor az imaház keresésben voltunk, és egy olyan ige került elő, ami ezzel kapcsolatban hozott valami üzenetet a gyülekezetünknek. Talán így már jobban tud emlékezni majd valaki. Felolvasom ezt az igét. Ma nem ez lesz az alapige, csak emlékeztetőül szeretném nektek mondani. Máté 13:31. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustárnakhoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Ez az első része, amiről szó volt. Talán emlékeztek rá, hogy beszéltünk arról, hogy olyan jó lenne, és talán ez a látás meg is fogalmazódott, hogyha ilyen lenne a mi közösségünk a városunkban, Szombathelyen, hogy nagy fává nő, és úgymond az égi madarak, akik ott akkor a pogányokat jelképezték, vagy úgy is mondhatnám, hogy azok az emberek, akik keresik Istent, azok eljöhetnének ide, és nyugalmat találnának. Hogy ez volt az egyik üzenet, de utána folytatódik egy másik példázattal, a 33. versben. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Talán emlékeztek rá, hogy az üzenetnek a másik fele az volt, hogy ahhoz, hogy a mi közösségünk egy ilyen fává nőhessen, és hogy úgymond az Isten keresők itt megtalálhassák az Istent, ahhoz az Isten uralmának nem csak ilyen formába kell kiteljesedni, hogy a városban kiteljesedik, és az emberek idejönnek, hanem bennünk, hogy ha úgy is mondhatnám, hogy a lisztbe betesszük ezt az élesztőt, akkor az megváltoztatja. És úgymond fogyaszthatóvá teszi a kenyeret, hiszen ha nem tennénk bele, akkor elég rágós lenne, nem lenne olyan finom, viszont ha beletesszük az élesztőt, fogyaszthatóvá válik az a kenyér. És hogy valami ilyesmiről volt szó, és ebben köteleztük el magunkat, és ebben bátorítottuk egymást, hogy ahhoz, hogy mindez megvalósuljon az életünkben, itt Szombathelyen, hogy igazi fává nőhessen ez a közösség, hát bennünk kell, hogy Isten uralmat vegyen, és hogy ez az uralom, ez kiteljesedjen. Hogyha ahol Isten uralkodik, ott biztosan mondhatjuk, hogy áldás lesz, igaz? Tehát ahol Isten uralkodik, az biztos, hogy ott áldás. Tehát nem lehet, hogy ő valahol uralkodjon, abban az értelemben, hogy gondot visel, hogy felügyeli azt a területet, és hogy ott ne legyen áldás. El tudjátok azt képzelni, hogy ilyen történhetne, hogy valahol Isten uralkodik, és nincs ott áldás? Én nem tudom elképzelni, és ezért fontos, hogy tudjuk azt, hogy ha Isten uralmat vesz bennünk, akkor bennünk is áldás kell, hogy legyen. Áldás kell, hogy legyen az életünkben, és ezért vagyunk itt, mert megtapasztaljuk, hogy Isten munkálkodik az életünkben. Áldás legyen a családunkban, a kapcsolatainkban, a szolgálatunkban. Ugye az áldást azt nem feltétlenül úgy kell értelmeznünk, hogy mindig minden tökéletesen zajlik, vagy éppen fizikailag minden rendben van, de úgy biztosan, hogy a mi lelkünkben békesség van, nyugalom van, a családunkban szeretet van. És hogyha ez nem teljesen valósul meg, mert ha őszinték vagyunk, azért időnként előfordul, hogy nem ezt tapasztaljuk, akkor tudnunk kell, hogy van egy nagyon nagy csapda elhelyezve a számunkra, az ördögtől. És ez a csapda az, hogy magunkon kívül, a körülményekben, vagy másokban keressük a hibát. Hogy azért van ez, mert az így szólt hozzám, vagy ez nem így sikerült, és így tovább, és így tovább. Isten igéje sehol nem tanít bennünket erről, hogy ilyet mondhatunk. Ahol Isten uralkodik, ott áldás van. És hogyha valami nem stimmel, akkor kerüljük el ezt a csapdát, és tekintsünk magunkba, és nem azért, hogy magunkat marcangoljuk, hanem azért tekintsünk magunkba, hogy lássuk, hogy Isten valóban uralmat tudott venni minden területen. Szeretném felsorolni azokat a területeket, ahol Isten Úr tud lenni az életedben. Akkor, 2011. októberében erről részletesen is beszéltem, most nem fogom az igéket idehozni, de megemlítem azokat a területeket, amik előjöttek. Például az Úr uralmat tud venni a gondolataimban. Azt mondja Isten igéje, hogy a gondolatainkat tudja uralni. Hogyha őhozzá jövünk, és átadjuk az uralmat, hogyha lejövünk arról a székről, a szívünk trónjáról, és átadjuk neki, a gondolatainkban uralmat tud venni. Aztán uralmat tud venni, úgy is mondhatnánk, az életstílusunkon. Itt most nem valamiféle világi életstílus fogalmat gondolok, hanem azt az életstílust, amit Krisztus hozott el hozzánk, hogy ő nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem azért jött, hogy mi szolgáljunk. Ha ezt tapasztaljuk az életünkbe, hogyha szeretnénk követni Krisztust, akkor tudnunk kell, hogy ha ő uralmat vesz az életünkbe, akkor uralkodni tud a mi életstílusunkon, és egyre inkább tudjuk tapasztalni, hogy mi is hasonlóvá leszünk ő hozzá ebben a dologban. Aztán az ellenségeken, minden ellenségünkön, vagy ahogy a gyerektáborban szó volt róla, a Góliátainkon, uralmat tud venni az Úr. Aztán uralmat tud venni a barátságainkon, hogy a barátságainkban, az emberi kapcsolatokban, ő uralkodik, és úgy működnek ezek a dolgok az életünkben. Aztán uralmat tud venni az Úr a gyermeknevelésünkben. Hogyha azt látjuk, hogy nehézségek vannak, akkor mind jobban át kell adnunk neki az uralmat ezen a területen, mert ő segíteni tud nekünk. Uralmat tud venni a házasságunkban, uralmat tud venni az aggodalmainkon, uralmat tud venni a félelmeinken, a jó cselekedeteinken, hogy valódi jó cselekedeteink legyenek. Aztán a megelégedettségünkön, hogy megelégedve éljük az életünket. Aztán békességünkön, uralmat tud venni az értékünkön. Ezen azt értem, hogy ha ő uralkodik a szívünkben, akkor helyes a mi értékelésünk önmagunkról. Hogy nem gondoljuk azt, hogy mi vagyunk a, úgymond a sztárok, de azt se gondoljuk magunkról, hogy semmire kellők vagyunk, hanem tudjuk, hogy Krisztusban gazdagok vagyunk. És végezetül, ami a legnagyobb kincs, azt gondolom a számunkra, hogy ha ő uralkodik a szívünkben, akkor úgy is mondhatnánk, hogy az ítéleten uralmat tud venni az Úr, és akkor nem ítéletre megyünk, hanem az örök életre. Hát erről volt szó októberben akkor, amikor az imaházra készültünk. És ugye hogy is jön ez az egész az imaházhoz? Emlékeztek rá, hogy amikor kerestük az Isten akaratát, akkor nagyon erősen megfogalmaztuk, hogy ez az épület, ez nem old meg semmilyen problémát a gyülekezetünkbe. Tehát, hogy ne úgy tekintsünk rá, hogy na, ha ez meg lesz, hát akkor tulajdonképpen célba érkeztünk, mert ez egy hazugság lenne. Ez egy fizikai épület, ami nagyon hasznos tud lenni, de alapvetően az, hogy a közösségünk a városban milyen szerepet tud betölteni, az nem ettől függ, hanem attól függ, hogy bennünk a Krisztus milyen mértékben tud uralmat venni. És amikor felsoroltam ezeket a területeket, akkor egy kicsit megvizsgálhatjuk most magunkat, hogy vajon ezeket a területeket mind-mind uralja Krisztusnak a hatalma. És hogyha látunk olyan réseket, akkor döntsük el ezen a mai napon is azt, hogy Uram, szeretném ezeket a területeket átadni neked. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki most a Bibliánkat Péter első levelénél, a 262. oldalon az Új Szövetségben, és a második rész első versétől fogom felolvasni Isten igét, és az Úr igéje iránti tiszteletből álljunk most föl, és így hallgassuk. Tehát Péter első levele, második rész, első verstől olvasom a hatodik versig. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, minden képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok azért ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Úr Jézus, hálát adunk a te igédért. Köszönjük, hogy hétről hétre és napról napra ellátsz bennünket táplálékkal. És most megnyitjuk a mi szívünket, megvalljuk, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, hisszük, hogy a te igéd tud változást hozni az életünkbe, és kiáltunk te hozzád, hogy szólíts meg bennünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Fontos emlékeznünk arra, hogy amikor imádkoztunk az imaház tekintetében, akkor mit is értettünk meg az Úrban ezzel az épülettel kapcsolatban, és most, amikor ezen a háladó napon, ami majd aztán az esti megnyitóba fog befejeződni, mégis nagyon erőteljesen hálát adunk ezért az épületért, akkor emlékeztessük magunkat arra, hogy mit is jelent számunkra ez az épület. És a mai napon erről a két szóról szeretnék igazán beszélni, hogy lelki házzá. Itt van Isten igében az, hogy lelki házzá kell nekünk növekednünk. Hogy mit is jelent ez a lelki ház, és hogy a mi szemeinket erről a csodálatos épületről, aminek most az ablaka is nagyon szépek, és tegnap emlékszem, hogy barnát ott a kívül lehetett látni, mint egy ilyen szuperment, ahogy ott mozgolódott, hogy szépen le van tisztítva, és minden szép. A szemeinket most erről az épületről tegyük át arra, amit itt Isten igéje mond, hogy ő azt szeretné, hogyha mi lelkiházzá tudnánk felnőni. És hogy mit is jelent ez a lelkiház, illetve hogyan is tudunk mi lelkiházzá válni. Azt mondja itt Isten igéje, hogy Krisztus egy élőkő, amihez mi csatlakozunk, ami ennek a lelkiháznak az alapköve, és aztán azt is olvassuk, hogy mi is ebben a lelkiházban valamiféle élőkövek lehetünk. Élőkövek lehetünk, és így a Krisztusban, Krisztushoz csatlakozva, élőkőként oda jöve tudunk lelkiházzá válni. Azt is mondhatnánk, hogy te egy kő vagy ebben a lelkiházban. Egy élőkő, egy építő elem vagy ebben a lelkiházban. Ezt mondja Isten igéje. Ugye a városunk életében ahhoz, hogy ez az ige megvalósuljon, hogy egy fává növünk, és jönnek ide azok az emberek, akik elnyomottak, akik megkeseredtek, akik keresik Istent, ahhoz kevés az, hogy kiírtuk azt, hogy baptista gyülekezet, bár nagyon szépen mutat, és hogy este, hogyha látjátok, akkor meg van világítva, és biztos, hogy ezen keresztül sok embernek az érdeklődése azért ide fog jönni, de ez ugye addig fog tartani, amíg meg nem tapasztalja azt, hogy ez csak egy épület. Ha ezt tapasztalja, akkor nem sokáig. De ha megtapasztalja, hogy egy lelki házba jött be, és valami egész másba érkezett, mint amit úgy számított, akkor itt fog maradni. Ugyanez a reménységünk a focis Karcsival kapcsolatban is, akiről Szilárd bizonyságot tett, hogy ő lát egy közösséget, de az a vágyunk, hogy lásson valami többet. Lásson egy lelkiházat, amiben Krisztus az, aki szolgál. És aztán itt van bennünk az Istenek az uralma, hogyha felnövekszik, és itt van a város, és a bennünk levő Krisztus, és a nagy várost elérő misszió között tulajdonképpen hidat ez a lelki ház tud verni. És erről szeretnék ma szólni. Mit is mond itt Isten igéje? Úgy kezdi, hogy levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők hamisítatlan lelki tejet kívánjátok. Azzal kezdi itt ezt a részt Péter, hogy vannak dolgok, amiket le kell vennünk. Erről már sokszor volt szó az utóbbi időben. Ez a szó egyébként máshol előfordul például, amikor Heródes tömlöcbe veti Jánost. Tehát, hogy levetjük, ez ugyanaz a szó, mint amikor Heródes tömlöcbe veti Jánost, vagy amikor Pálnak a lába elé, amikor a keresztényeket üldözték, a felső ruhájukat levetették, és bizonyságul tették. Tehát valamit levetni, valamit oda tenni, tömlöcbe vetni, talán tetszik ez a kifejezés, hogy ezeket a dolgokat, amik itt vannak, gonoszságok, álnokság, képmutatás, irigység, rágalmazás, és sorolhatnám, fontos, hogyha lelki házzá akarunk válni, vagy nőni, akkor ezeket tömlöcbe kell vetnünk. Ez egy tudatos dolog, ezek nem úgy történnek, hogy egyszer megtettük, és akkor vége van. Ezt nagyon jól tudjuk. És szeretném megerősíteni itt ma, ezen a hálaadó napon bennünk, hogyha bármilyet találunk az életünkbe, akkor ne megrémüljünk ettől, és ne azt tegyük fel a kérdés, hogy egyáltalán mi keresztények vagyunk-e, hogy ilyen dolog történetet az életünkbe, hanem vessük tömlöcbe ezeket a dolgokat, és hozzunk egy döntést, hogy én szeretnék ennek a lelki háznak az építőköve lenni, és én ezért ezt levetem, leteszem. Úgy is mondhatnám, hogy Krisztus használt téglából dolgozik. Építettetek már használt téglából valamit? Ugye? Tamás, úgy láttam, hogy mintha jelentkezett volna, de lehet, hogy más is épített használt téglából. Egyébként emlékszem arra, hogy a soproni imaházban, amikor építettük, hát ott is volt jó sok használt tégla. És emlékszem, amikor a gyülekezet egész nap ott volt, és akkor tisztítgattuk ezeket a téglákat. Hogy olyan kis sziszifoszi munka volt ez, de aztán beépült, és aztán szép lett, és kész lett. És valamiért Isten úgy gondolkozik, hogy ő olyan emberekből épít, akik ilyen használt téglák, akiket már a világ meghasznált. És ott maradt rajta ugye az a ráragadt malter, amit ő meg kell tisztítani. Ha nem tisztítjuk meg, akkor nem tudunk szép falat építeni. Ha nem tisztítjuk meg, akkor nem tudjuk egymásra rakni a téglákat, valami lesz belőle, de nem az lesz belőle, amit az építőmester elképzelt. Isten igéje tehát arra bátorít bennünket, hogy vegyük ezeket le, és vessük tömlöcbe. Hozzunk döntést arról, hogyha valamit találunk az életünkben, akkor ezt letesszük. És mivel mi élő kövek vagyunk, ezért ez nem hasonlítható az építkezéshez abban az értelemben, hogy egyszer megtisztítottuk a téglát, betettük, és akkor készen van, hanem azt is benne, hogy élőkövek vagyunk, hogy hát bizony időnként rakódnak ránk ilyen dolgok, ez egy folyamatos dolog kell, hogy legyen az életünkben. De tudjuk azt, hogy mindenek az oka az, hogy lelki házzá tudjunk fölnőni, hogy lelki házzá lehessen a gyülekezet. És hogyha azért jövünk ide az imaházba, ez az egyik ok, hogy jövünk, hogy itt hagyjuk ezeket a dolgokat, hogy megtisztuljunk. Tudjuk, hogy otthon is tudjuk ezt tenni. De mégis valahol, amikor együtt itt vagyunk az Úr előtt, akkor ez jobban megy. Jöjjünk, legyen ez minden nap egy elhatározásod, hogy amikor már jössz vasárnap, akkor amivel küszködtél, amit esetleg nem tudtál minden nap, hogy most itt az Isten szín előtt le akarod tenni. Erről beszél számunkra Isten igéje. Szóval úgy folytatja, hogy mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Hát ez a szó, hogy kívánni vagy vágyódni, ezt itt találtam egyedül felszólító módban. Ezen érdekes, nem? Hogy felszólítani valakit valamire, hogy kívánja. Hát most tudom azt kívánni, vagy nem tudom kívánni, vagy hogyan tudok én vágyódni valamire, vagy vágyódom, vagy nem vágyódom, és itt mégis az van, hogy a lelki tejet vágyjátok az életetekben. Hogy mit is jelent ez, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. És nézzétek, itt van benne a megoldás, hogy azt mondja, hogy miért is vágyjuk ezt, mert azon növekedtek az üdvösségre. Látja a célt valaki. Ha látja a célt valaki, hogy a lelki tej, az Istennek az igéje, az Istennek a napi tápanyaga, amiről szintén volt ma szó, az, ami minket az üdvösségre elvisz, és én biztosan tudom, hogy az üdvösségre vezető út, az, hogyha ezt a lelki tejet fogyasztom, akkor ez valamiféle vágyakozást fog tenni bennem. És aztán van még egy dolog, azt mondja, hogy azért is, mert megízleltétek már, hogy jóságos az Úr. Megízleltétek már, hogy jóságos az Úr. Hogy megízleltük, hogy működik. Megízleltétek azt, hogy Isten igéje működik az életetekben? Hogy volt már ilyen az életetekben, amikor Isten igéje valami változást hozott, hogy tetszett Patriciának a bizonságtétele, hogy azt mondja, elkezdett hálát adni, hogy is mondtad, hogy hát egyszer csak jobban lettem. Hogy ilyen az, amikor Isten igéje valami változást hoz az életedbe, amikor engedelmeskedsz. És mégis mi emberek olyanok vagyunk, hogy időnként talán mégsem mondhatjuk, hogy annyira vágynánk ezt az igét. Eszembe jutott, amikor ezen gondolkoztam, egy gyógyszer, nem tudom, biztos ismertek a Strepsils nevű gyógyszert. Ki az, aki ezt szereti? Van olyan közöttünk, aki szereti ezt a gyógyszert? Egy? Na, vannak, ugye? Van, ki az, aki nem szereti ezt a gyógyszert? Ilyen is van. Lehet, hogy ez több. Na, ez azért, én családomban is így van, mert például valaki, most nem akarom kiprédikálni az illetőt, valaki szereti ezt a gyógyszert, és örül neki, amikor ugye szükség van erre, mert csak akkor szabad ilyet tenni, amikor fáj a torkunk. Valaki meg nem szereti, de ő is szokott ilyet tenni. Sőt, már olyan is volt, hogy az illető, aki nem szereti, vágyokozott rá, hogy fú, de jó lenne, ha lenne most itthon egy ilyen. Miért? Azért, mert volt egy problémája, és tudta azt, hogy azt a célt, hogy meggyógyuljon az ő torka, akkor érheti el, ezt megeszi. És azért mondtam ezt el, mert nem az érzelme fontos ebben a dologban. Lehet, hogy éppen most úgy vagy, hogy vágyakozol arra a lelki tejre. Valamikor esetleg úgy vagy, hogy érzelmileg most kényelmesebb dolgokat szeretnél csinálni. De ha a szemeidet az üdvösségre helyezed, és visszaemlékszel arra, hogy az Úr mennyi mindent megváltoztatott benned, akkor vágyni fogsz rá. Akkor vágyni fogsz arra az igére mindig. És hogy akkor így fogod élni az életedet, és ahhoz, hogy lelki házzá növekedjünk, van egy másik dolog, amiért jönni kell nekünk ide az épületbe. Ebbe az épületbe. Az, hogy Istennek az igéjét megértsük. Hogy így jöttél-e ma, így keltél-e föl ma, amikor fölébredtél, akkor azt mondod, hogy fú, de jó, hogy ma vasárnap van, mert ma végre jöhetek az Istennek a házába, és végre megértetek valamit, valami új üzenetet kaphatok a dicsőítésben, az imádságokban, az Isten igéjének a hallgatásában. Arra bátorít bennünket itt Isten igéje, hogyha lelki házzá akarunk növekedni, akkor tehát folyamatos tisztogatásba kell, hogy legyünk, és hogy vágynunk kell Istennek az igéjét. Hogy egy építőipari példát mondjak, ha már lelki házról van szó, akkor a falazás is egy ilyen dolog. Ki az, aki szeret falazni? Már úgy értem, nem másnak, hanem hogy falat rakni. Van ilyen, aki szereti ezt csinálni? Na, vannak azért, vannak. És ki az, aki nem szeret falazni? Vagy nem is tudja, hogy szeret-e egyáltalán. Na, egy-ketten jeleztétek, hogy ez is egy ilyen dolog, ez a falazás, hogy valaki örömét leli, valaki nem is. Most hadd említsek megint valamit a soproni építkezésből, mert ott ugye másképp volt az imaházhoz jutás, ott az volt, hogy le kellett először bontani valamit, aztán újraépíteni, és hogy volt néhány hét, amikor falazott az egész gyülekezet. Már jól értsétek ezt a dolgot, és nőtestvérek csinálták a legszebb íves falat, és voltak, akik segítettek, hogy mondták, hogy hogyan kell, de mindenki nagy örömmel csinálta. És tudjátok, azért csinálta mindenki nagy örömmel, mert tudta, hogy mi annak a célja. Tudta, hogy ez egyszer föl fog épülni, és ez egy imaház lesz belőle, és mindenki nagyon nagy örömmel csinálta. És aztán persze átéltük annak a munkának az örömét is, hogy milyen jó volt együtt dolgozni. És ugyanilyen az, amikor azt mondja Istennek az igéje nekünk, hogy mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Hogyha egy kicsit meglankad benned az Isten igéje felé való viszonyod, ami előfordulhat, akkor rögtön gondolj arra, hogy hát Isten igéje az, aki megment téged, aki visz téged az üdvösségbe, és aki nap mint nap megoldást hoz az életedbe. És ahogy Patricia is bizonságot tett, hogy nincs olyan nyomorúság, amiből ne tudna téged kiemelni. És aztán tekints vissza, hogy ha te megízleheted már, hogy ez jó, akkor fel fog jönni benned ez a vágy. Hogyha akkor tudunk mi lelkiházzá épülni, hogyha így jövünk ebbe az épületbe. Aztán folytatja, hogy járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Azt mondja Isten igéje, hogy járuljatok hozzá, mint élő kőhöz. Hogy ami napunkat azzal kezdjük, hogy Krisztushoz jövünk. És ami vasárnapunk, amikor fölkelünk, akkor tudjuk, hogy megtisztítjuk magunkat, tudjuk, hogy az igét fogjuk hallgatni, de alapvetően Krisztushoz jövünk. Akkor lesz lelki ház a mi közösségünk, ha mindannyian úgy vagyunk itt, hogy Krisztussal találkozni jöttünk ide. Hogy Krisztussal kapcsolatban lenni jöttünk ide. Azt mondja Isten igéje, hogy így tudsz csak lelki házzá növekedni. Amikor eljöttünk Sopronból, ott hagytunk mi egy házat, egy épületet, ahol 16 évig éltünk, és a saját kezünkkel építettük. Emlékszem, hogy Jutka nem tudom, hogy föltette a kezét, hogy szerette falazni, de ő kevert a maltert, én megraposgattam a téglát. És tudjátok, hozzánőtt a szívünkhöz az az épület. Szerettük, jó volt. Teljesen a miénk volt, teljes pusztaság volt, semmi nem volt ott előtte, ami ott volt, mindent úgymond mi hoztunk létre az Úr segítségével. És nem volt könnyű elhagyni vagy otthagyni. De azt tudom nektek mondani, hogy most már, amikor már eljöttünk, már nem sokat jelent a számomra. Nem sokat jelent a számomra, és örülök neki. És nem is akarom, hogy sokat jelentsen a számomra. Nem sokat jelent számomra, mert az csak egy kő volt, az csak egy épület volt. És ugyanígy tudom azt mondani, hogy bármit, amit az életetekben ott hagytok én fizikai dolgokat, az nem jelent semmit. Egy valami jelent valamit, hogy ahova mentek, ott van-e Krisztus. És hogy Krisztussal vagytok-e. Amikor egyszer beszélgettünk otthon a Ford családról, hogy ők ugye költözgetnek sokfelé, akkor azt fogalmaztuk meg éppen, hogy most ugye Almatából költöztek haza, hogy mit vittek ők magukkal? Semmit. Szerintem egy bútort biztos nem vittek, maximum néhány fényképet, de nem nagyon lehet ott elcipekedni, és mégis ugyanolyan boldogok tudnak lenni ott, ahol most vannak, pedig mindent ott hagytak. Miért? Mert nem az számít, nem a fizikai dolgok számítanak, hanem egyedül az a kapcsolat, az élő kapcsolat számít, és most ebben a példában a család, de itt, amikor a lelki házról gondolkozunk, akkor azt kell tudnunk, hogy Krisztussal való kapcsolatod az egyedül fontos. Hogy ez az, ami téged lelki házba való téglává tud változtatni. Ha így jössz minden nap az imaházba, és amikor, ahogy Sanyi mesélte, hogy bejövünk az imaházba, és meglátjuk az alfát, meg az omegát, meglátjuk azt, hogy ott van a tetején egy kereszt, akkor mindig gondoljunk arra, hogy miért is jöttem én ma ide. Miért jöttem ide? Azért jöttem, hogy megtisztuljak, hogy Krisztus tisztogasson engem. Azért jöttem ide, hogy az igét hallgassam, és azért, hogy Krisztussal találkozzam. És úgy néz ki, hogy Isten igéje azt mondja, hogy így tudunk mi lelki háznál növekedni. És végül az 5. versben azt mondja, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Van egy kérdésem, hogy lehet-e gyülekezet nélkül egy imaház? Vagy egy épület, lehet egy imaház gyülekezet nélkül? Van-e ilyen? Hát van, nem? Persze, hogy lehet. Hát nem jó, de van. Lehet-e Krisztus nélkül gyülekezet? Igen, attól függ milyen. Én azt mondom, hogy sajnos lehet abban az értelemben legalábbis, hogy mégis úgy néz ki kívülről, de nincs ott Krisztus. Hogy? Az nem gyülekezet, tehát azért mondom, itt ez már nehéz, hogy mit mondunk, de mégis, hogyha a gyakorlatot nézzük, azt mondjuk, hogy lehet. Tehát lehet csinálni ezeket a dolgokat Krisztus nélkül. Viszont azt viszont mondhatom, hogy lelki ház a közösségünk, csak akkor lehet, hogyha Krisztus itt van. Csak akkor lehet, hogyha Krisztushoz jövő gyülekezet van benne. És amikor erre az épületre tekintünk, és most a megnyitóra készülünk, akkor legyen ott bennünk, hogy mindig erről az épületről eszünkbe jut a lelkiház kifejezés. Az, hogy egy lelkiházat akarunk mi építeni, és amikor valaki valamit itt tesz, és fölvesz egy szemetet, akkor gondoljon arra, hogy ennél százszor fontosabb, hogy az én életemben, ha van valami szemét, akkor azt kidobjam. Ha valaki letisztít valamit ezen az épületen, akkor gondoljon arra, hogy ennél ezerszer fontosabb, hogy az életemben megtisztítsak valamit. Ennél nem mondom, hogy nem fontos, mert fontos ezeket is csinálni, csak hogy jusson eszünkbe, hogy ettől lesz gyülekezet. És amikor Isten igéje azt mondja, hogy lelki házzá kell nekünk felnövekedni, akkor tudjuk azt, hogy ez a lelki ház, ez ezektől a dolgoktól lesz lelki ház. Van egy kedves vicc, amit szeretnék elmondani nektek, ami talán segít ebbe így meg ezt bevésni az életünkbe, hogy egyszer összedőlt egy ház. És hát a bíróságon beidézték a különböző építőanyagokat. Beidézték a kavicsot, a homokot, meg a cementet. Hogy hát mégis nyilatkozzanak, hogy mit láttak, mi történhetett. És hát amikor bejött a kavics, akkor azt mondta a kavics, hogy hát ő nem tudja, mi történhetett, mert ő teljes erejéből dolgozott, és ő ott volt, és próbálta tartani, de összeomlott minden. Nem érti. Hát utána behívták a homokot, az is mondja, hogy ő minden részbe bepróbált be nyomulni, és érezte, hogy mozog, de nem bírta megtartani, és hát ő se érte. És hát behívták a cementet is, és akkor megérkezett, és mondták, hogy hát mégis, hogy mit látott, hogy hát azt mondja, én ott se voltam, én nem tudom, hogy mi történt. De ugye, ezért dőlt össze a ház. És hogyha a lelki házat nézzük, akkor mi is az a cement? Hát Krisztus. Elnézést, hogy itt most abban az értem, hogy a cement az, ami összetartja. És ha nincs Krisztus, akkor nincs lelki ház. Hogyha nincs tisztulás, akkor nincs lelki ház. Hogyha nincs ige az életedben, akkor nincs lelki ház. És van még egy dolog, ami ennek a lelki háznak a minőségét megadja. Azt mondja itt, hogy ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággal, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Úgy néz ki, hogy ez a lelki ház, ez azért épül, hogy lelki áldozatokat ajánljon föl benne a gyülekezet. Néhány gondolatot szeretnék még erről a lelki áldozatokról beszélni, hiszen hálaadó nap van, és emlékeztek rám, hogy egy évvel ezelőtt mi volt a hálaadó napnak az egyik fő üzenete? Ugyanaz volt, mint Fehérváron, úgyhogy aki ott volt, az emlékezhet rá, hogy a hálaadáshoz mi tartozik hozzá? A remény. Igen, hogy az a múlt, jár és a jövő, és hogy a remény hozzá tartozik. Tehát anélkül nem tudunk hálát adni, hogy ne legyen reménységünk a jövőre nézve. Mert milyen hálaadás az, hogyha valaki azt mondja, hogy nekem az múltban segített az Úr, de a jövőben már bizonytalan vagyok benne, mert lehet, hogy nem fog segíteni. Hanem a jó reménység. És ma, amikor készülünk a hálaadásra, meg benne vagyunk, akkor szeretném azt mondani, hogy a hálaadáshoz hozzá tartozik mindig az áldozat. Az a fajta áldozat, ez a lelki áldozat, szellemi áldozat, hiszen mi áldozatot nem tudunk már bemutatni, mert Krisztus végérvényesen bemutatta azt az áldozatot, amire élhetünk. De amikor hála van a szívünkben, akkor ott kell, hogy legyen a szívünkben az is, hogy valamit mi tegyünk az Úrnak. Hogy ez is hozzátartozik. Tehát háladás nincs olyan értelemben, hogy te hálát adsz, és nincs benne a szívedben az, hogy te szeretnél valami módon egy áldozatot is tenni az Úr felé. És mik ezek a lelki áldozatok? Két helyet szeretnék olvasni az igéből. Az egyik, az a zsidókhoz írt levél 13-15-ben van. Azt olvassuk itt, hogy általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor. És akkor, ha csak idáig olvassuk, akkor azt mondhatjuk, hogy na hát akkor ez szuper, mert itt nagyon jó dicsőítés van ebben a gyülekezetben, és hálát adhatunk ezért is. Azt gondolom, hogy ilyen csodálatos dicsőítő csoportunk van. De ha tovább olvassátok, akkor azért ezt kicsit magyarázza az ige. Azt mondja, azaz a nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. Az az áldozat, az a szellemi áldozat, amit ez az építmény, ez a lelki építmény tud tenni, az, amit itt úgy olvasunk, hogy a nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. Hogy a hálaadáshoz hozzá tartozik a bizonságtevő élet. Ami persze itt a dicsőítésben is megnyilvánul, ez a, mondhatjuk, hogy a hétről hétre itt tud összeadódni, de hogy hozzá tartozik a háladásunkhoz az, hogy a nevéről vallást tesz a mi ajkunk, hogy beszélünk, vállaljuk Krisztust bárhol, ahol vagyunk. Ez az egyik része. Aztán utána azt mondja, hogy a jótékonyságról és az adakozásról pedig ne feledkezzetek meg, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Itt egyébként a jótékonyság, az a kifejezés az a jó tevést jelent, tehát nem valami, nem feltétlenül arra utal itt, hogy jótékonyan adakozik valaki, bár az is jó, hanem hogy jó cselekedetek, jó tevés. Hogyha te hálás vagy az Úrnak, akkor kifakad a szívedből az, hogy szeretnél másoknak jót tenni, jó tevéseket tenni, hálával éled az életedet. Úgyhogy ha a hálaadó napról most megyünk tovább, akkor jusson eszünkbe, hogy ez is hozzátartozik, hogy egy jó reménységgel megyünk ki innen az épületből, és azért megyünk ki az épületből, hogy bizonyságot tegyünk, azért, hogy jó cselekedeteket tegyünk, és azt mondja, hogy az adakozásról se feledkezzetek meg. Isten igéje beszél arról, hogy a dicsőítés az nagyon szorosan összefügg azzal, hogy adakozásban is ez megnyilvánul. És kifejezzük a mi Istenünknek, hogy mindenünk tőle van, és hogy valamit visszaadunk ebből. Ezek azok a szellemi áldozatok, amik ebben a lelki épületben meg kell, hogy mutatkozzanak. De van még egy hely, amit szeretnék felolvasni, ami mindezt teljesen összefogja, ez pedig a római levélben van, és a 12. rész első versében található. Nagyon jól ismerjük. Úgy olvassuk, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjuk oda testünket, vagy szánjátok oda testeiteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Hogy ott legyen a mi szívünkben az, hogy az egész életünket oda akarjuk szánni az Istennek. Furcsa lenne az a hálaadás, olyan lenne, mint az a 10 leprásból a 9, aki azt mondja, hogy szuper, hogy az Úr engem ennyire megsegített, de igazából én nem akarok visszajönni, nem akarok veled élni, Uram. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogyha valódi hálát akarunk adni, akkor szálljuk oda a mi testünket. Szálljuk oda a mi testünket, amit úgy is mondhatnánk, hogy az egész életünket, az életünk minden pillanatát az Úrnak a szolgálatára. Istennek elkülönített eszközként legyen a mi életünk. Azt mondja Isten igéje, hogy épüljünk föl lelki házzá, mert ő erre választott ki bennünket. És ezt csak úgy tudjuk tenni, hogyha ezeket a dolgokat tesszük, és a mi szemeinket erről az épületről levesszük és a lelkire tesszük, vagy pedig azt is mondhatnám, hogy az épület egy-egy eleméről mindig ezek jutnak eszünkbe. Eszünkbe jut az, hogy fontos, hogy tiszták legyünk, fontos, hogy olyan téglák legyünk, amiről le van szedve az, ami akadályozza az építést. Fontos az, hogy Isten igéjével növekedjünk, és fontos az, hogy Krisztushoz jöjjünk, mert Krisztus nélkül nem fog fölépülni ez a gyülekezet. És csak úgy tudjuk betölteni ezt a szerepet, amit Isten szánt nekünk. És azt gondolom, hogy egy jó bátorítás lehet a mi életünkben az, hogy eljutottunk ide, hogy ez az épület most imaházzá lehet. Mert azt láthatjuk, hogy ez az Úrtól egy visszaigazolás arra, hogy talán mondhatom, hogy lát bennünk valami fantáziát az Isten, hogy azt mondja, hogy jó ez a hely, de mindig legyen bennünk az, hogy Krisztushoz jövünk, és lelki házzá akarunk épülni. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és hálát adnánk az elmúlt évért, az épületért és a gyülekezetért, de mindig, amikor hálát adunk, akkor legyen ott bennünk az, hogy könyörögünk azért, hogy ilyen lelki házzá növekedjen továbbra is a mi közösségünk. Adjunk hálát úgy mindenért, ami az elmúlt évben volt a közösségünkben, adjunk hálát az épületért, és adjunk hálát magáért, a gyülekezetért, amiben élhetünk. Hívlak most benneteket, hogy álljunk föl az Úr előtt, és akinek van imádsága, csak röviden egy-egy dolog, ami eszetekbe jut ebben az évben, vagy bármi, ami hála van a szívetekben, mondjuk ki most minél többen az Úr előtt, és majd a végén én szeretném befejezni. És ezzel az imádsággal azt fejezzük ki az Úr előtt, hogy igen, igen mondunk a lelki háznak az építésére. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, hálát adunk neked ezért a lelki házért, amit építesz, és hogy mi benne lehetünk. Uram, kiáltunk te hozzád, és kérünk, hogy védj minél nagyobb uralmat a mi életünkben, a mi szívünkben, gondolatainkban. Vágyakozunk arra, hogy te uralkodjál bennünk, hogy így tudjunk neked szolgálni. Uram, hozzuk most eléd az esti alkalmat. Kérlek, hogy a vendégek, akik itt lesznek, azok, hogy valóban egy lelki házat láthassanak. Uram, kérlek, így készíts föl bennünket. Szeretnénk lelki áldozatokat bemutatni neked, Uram. Kérlek téged, hogy hagyd legyen ez a ma esti nap a te dicsőségedre. Imádkozunk, Uram, az ígért, Pap Jánosért, aki az igehirdetést fogja mondani. Imádkozunk, Uram, a fiatalokért, akik a pantom miatt fogják előadni. Imádkozunk minden szolgálattevőért, Uram, aki bármit fog tenni. Uram, add, hogy élő kőként lehessünk itt, és hogy te benned szolgálhassunk. És kérünk téged, hogy építsd ezt a lelkiházat, szeretnénk így tekinteni erre a helyre. Amen. Amen. Foglaljatok helyet.